a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A nap vendége ma este itt a Trend FM-en, Balla Ákos, a Balla Ingatlan alapító tulajdonos vezetője, ingatlan szakértő. Szervusz Ákos.
Üdvözöllek, Laci, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Hát régen beszélgettünk itt ebben a stúdióban, és nagyot is változott a piac azóta. És azt gondoltam, hogy kezdjünk azzal, hogy én most így gyorsan végignéztem az utolsó 4 sajtó anyagotokat, ami gyakorlatilag másfél-két hónap alatt jött.
Igen, körülbelül. Ugye hetente adunk ki sajtóanyagokat, és ugye azért hetek alatt nem szokott változás történni a piacon, tehát főleg nem az, hogy negatív-pozitív.
De most történik.
Most azért történt, ugye hosszasan ugye pozitív cikkek jelentek meg a mi tollunkból, meg más tollából is, akár azt mondom, hogy éveken keresztül.
De ezt hagyj idézzem, mert ezzel akartam kezdeni, és nem hagyom, hogy ezt elvedd, mert hogy ugye kezdtétek úgy, hogy talán még ez az év nem lesz olyan fájdalmas. Aztán a következő héten behúzta a féket az ingatlan piac, trendforduló jöhet. És aztán lehet, hogy ez már a válság előszele a hazai ingatlanpiacon, fordul az ingatlanpiac, visszatérhet a 2008-2009-es állapot, ez nagyon súlyos kijelentés, és ugye most itt tartunk, tehát hogy ekkorát tud változni, vagy tudott, vagy ez benne volt mélységében a történetben, csak mostanra hittétek el ti is, hogy ezek a számok, ezek valósak.
Ugye mi örültünk ugye úgy tulajdonosokkal együtt az emelkedő áraknak, hiszen egy pozitív hangulatú piacon mindig jó dolgozni. Ugye sokkal rosszabb dolgozni, amikor válság van, amikor probléma van, amikor senki nem akar semmit venni, amikor ugye az emberek ráadásul ránk zúdítják ugye az ők egzisztenciális magánéleti, vagy akár az egészségügyi problémáikat itt ugye a Covid időszakában. Tehát sokkal jobb mindig akkor dolgozni, amikor egy pozitív kormányzati döntés van, van támogatás, kedvezőek a hitelek. Úgyhogy volt alkalmunk azért 2015-től ugye a Covid előtti időszakig mindenféleképpen egy pozitív környezetben dolgozni, utána a Covid-ban ilyen hullámvasút állapotát megélni, hogy most akkor szabad, nem szabad, most már szabad, akkor gyorsan költözzünk egy nagyobbba, egy kertesbe, egy tágasabbba. Tehát ezek még mind pozitív időszakok voltak, de valójában egyébként ugye azért ez mindig is magával hozta azt, hogy az árak nőttek, és egyre többször kérdezték meg tőlünk azt egyrészt gazdasági elemzők, meg hát az átlagemberek is, hogy normális ez, tehát hogy ilyen magas szintre fölmehetnek az ingatlanárak. Ennyire elszakadhat az ingatlanár ugye a bérek növekedésétől, a megtakarításoktól, a GDP-től, mindentől, amivel ugye ezt érdemes ugye összehasonlítani, és ugye egyre többször kellett azt válaszolnunk, hogy bizony előfordulhat, hogy egy kisebb fajta buborék vagy lufi ugye kialakulni látszik az ingatlanpiacon, és ez már ugye nem idén következett be, ez már tavaly előtt is egyre többször bevetettük föl.
Sőt, emlékszem, még 2018-ban is arról beszélgettünk, hogy vagy legalábbis én kérdésként megfogalmaztam, hogy fújódik a következő lufi, és azt mondtad, hogy hát ez még korán sem a lufi, mert hogy a magyar ingatlanpiac alul árazott.
Igen, ez 18-ban helyes volt, 2020-ban már arról beszélgettünk, hogy bizony ott már elszakadt ez a növekedés, hiszen egyébként 2-3 év alatt alpiaconként 60-80 vagy 100%-os növekedés zajlódott le a piacon, tehát ott már bizony 2020-21 környékén egy ilyen lufi szituációval kellett, hogy találkozzunk. Ma 2022-ben ma már azt kell, hogy mondjuk, hogy egészen biztos, hogy egy komolyan túlértékelt piacról van szó, ami minimum aggodalomra adott volna okot, anélkül is, hogy egyébként ugye ez a háborús helyzet a mindennapjainkra rányomja ugye a bélyegét. Ugye az, hogy a hitelek ennyivel drágábbak lettek, mint korábban, úgymond megfizethetetlenek lettek, tehát nem túlzás szerintem azt kimondani, hogy amikor lassan 10% fölötti hitelkamatok vannak, akkor nincs értelme hitelezésről beszélni, lakossági hitelezésről beszélni, lassan a sarkon egy uzsora kamatra kapott kölcsön már kedvezőbb lesz, ugye, mint a pénzintézetből felvett hitel, meg ugye egyáltalán az, hogy jutunk hozzá, hiszen ehhez a magas kamathoz egy magas törlesztő részlet tartozik, a magas törlesztő részlet ez magas jövedelmet kell igazolni, tehát nem csak arról van szó, hogy ezt a hitelt föl akarjuk-e venni ilyen kamatokkal, hanem hogyha eldöntöm, hogy föl akarom venni ezt a hitelt, nem biztos, hogy fel tudom venni, ugye itt a kamatok törlesztő részletek és a jövedelem viszonya miatt.
Ráadásul a bankok, gondolom én, tanulva a 2008-9-es problémából, alul is értékelik, vagy legalábbis igyekeznek egy picit az ő szempontjukból reálisabban nézni az ingatlanok értékét.
Reálisan én ilyet azért bélyeget most nem sütnék a bankokra, volt ilyen időszak, amikor a bankok, amikor nagyon megégették magukat, főleg akkor alul értékelték az ingatlanokat, de annak az volt az oka, hogy nagyon sokszor a bankok azért egy 70-80%-ot hiteleztek, és ugye ezt érezte a kockázatkezelés, hogy ez nem jó, ez veszélyes, tehát mit csinált? Lenyomta az értéket, és annak vette figyelembe a 70-80%-át. Fejlődött ez annyiban, hogy valójában a bankok egy idő után elkezdtek nagyjából 50%-ot hitelezni, és akkor már nem kellett leerőltetni az ingatlanpiaci értékeket, tehát eljutottunk oda, hogy végre az értékbecslő normális árakat írhatott le, de annak annak csak a felét volt a hajlandó, hogy a bank megfinanszírozni.
Na most itt a kérdés, hogyha valóban fújodott egy ilyen ingatlan ár, lufi, akkor ezek az értékelések mennyiben helyesek ma, illetve mennyiben lesznek helyesek mondjuk 3 hónap
múlva? Hát az értékelés ma helyes, a mai értéket nézve az, hogy mennyi lesz a jövőben érték, azt nem tudjuk megmondani, az is egy helyes érték lesz. A kettő között viszont azért nem lesz akkora probléma, mint ami ugye 2008-as időkben volt, mert nincs devizakockázat, tehát forintban történt a hitelezés, forintban törlesztenek az ügyfelek, forintban van meghatározva az ingatlanak az értéke, és szerencsére, amit mondtam, az egy jó gondolat volt a bankok részéről, hogy nem hitelezték túl az ingatlanokat, tehát hogyha 50%-os mértéket nem lépte túl a hitelezés, amiből már valamennyit visszafizetett az ügyfél, akkor ugye nincs egy olyan kilátástalan helyzetben, hogy megenni az hitel az ingatlanának az értékét. Tehát persze rossz holnaptól magasabb kamatot fizetni, de nem veszett el a vagyonunk, nem veszett el az, amit visszatörlesztettünk már a bank számára. Tehát ilyen jellegű probléma nincsen. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki idejében kapcsol, idejében fölismeri, hogy neki a munkája, az egzisztenciája bármilyen szinten változott, akkor ma még úgy tud kiszállni ebből az ingatlanból, amit megvásárolt korábban, hogyha visszafizeti a bankhitelét, akkor annyi marad a zsebébe legalább, mint amennyit ebbe valaha beletett, vagy akár még annak az értéknövekményét is tudja realizálni. Ha ez mondjuk nem egy kis garzó lakás volt, akkor lehet, hogy egy nagyobb lakás helyett egy kisebbe tud költözni, ugye az így kialakult résből, tehát visszafizetve a bankot egy tehermentes kisebb ingatlanhoz jut, vagy egy családi házból egy lakásba tud költözni, tehát nem lesz valaki fedél nélkül azáltal, hogy a bankhitelét rendezte. Ugye ez nem volt igaz 2008-2009-ben, mert az tipikusan az a szituáció volt, hogyha visszafizetem a bankhitelt, akkor nem lesz lakásom, és még maradt 10 millió forint tartozásom. Ugye azért az egy rossz ajánlat, vagy egy rossz konstelláció volt az ügyfelek számára, tarthatatlan is volt, azt kell, hogy mondjam, tehát annak egy jogi vagy egy egyéb feloldása kellett volna, hogy legyen.
Na most egyébként az, hogy ennyi most a lakások ára, ezt már sokszor átbeszéltük, nagyon erősen nyomja az új építésű lakások ára. Mert hát hiszen azokat meg, és most látjuk az inflációval, az egyéb problémák, hogy bejöttek itt az építkezésen, hogy hihetetlen drága most házat építeni, lakást építeni, napi ára van az épületvasnak, az épületfának, ha van. Mondjuk most már ez azt hiszem, hogy valamelyest megnyugodott, tehát ellátás van, viszont horribilis áron.
Megnyugodott, hiszen ugye nagyon sokan ezeken az árakon már nem akarnak építkezni, tehát hogyha volt egy adott mennyiségű készlet, az a korábbi kereslethez képest hirtelen kevésnek bizonyult, és árat emeltek ugye azok, akik ezzel a készlettel gazdálkodtak, tehát a tűzértelepek, építőanyagkereskedők, de ezeken az árakon már nem akarják megvenni a vevők. Itt most a vevő alatt értem azt a beruházót, aki 100 lakást épít, meg értem azt a magánszemélyt, aki egy családi házat épít, tehát ezek szépen lassan visszavettek, aki ugye 100 lakást építette, az egy jelentős volumen, de ugye sok átlagember, kisember is visszalépett attól, hogy ő akár csak felújítson is. Tehát igazából a nyakukon marad úgymond a tűzépteleknek az az áru, amit egyébként korábban magas áron tudtak volna értékesíteni.
De egyébként ezeket magas áron is vették, és ott most majd realizálódik egy veszteség, hogyha ezeket muszáj lesz eladni olcsóbban, de hogy én tovább mennék, hogy ezek az új lakásárak és újszerű lakásárak, illetve ingatlanárak, mennyire tudnak lemenni? Nem tudnak ezek lemenni, hiszen még hiány is lesz belőlük.
Oké, beszéljünk egy kicsit az árakról. Mindjárt visszugrunk az új lakásokra, de akkor meg a használt lakásokra csak egy gondolat. Az előbb ugye megfogalmaztunk itt egy gondolatsort a lufi, ingatlanpiaci lufi árcsökkenés szempontjából. A használt lakások szempontjából én azt gondolom, hogy nem lesz forintban nominálisan kifejezett árcsökkenés. Ezt nem nagyon szokták az emberek hagyni. Ezt még amikor 2008-90 egy objektív pénzügyi probléma volt, levizahitel, el kell adni a lakást, még akkor is beleragadt az emberek a korábbi árazásukba, az áraikba, és nagyon-nagyon nehezen engedtek ebből. Most kisegíti ezt a helyzetet az infláció, furán hangzik, de ugye ennek a piacnak most jót tesz az, hogy 10% fölötti infláció
van. Hát az érzésnek, de a pénz attól nem lesz több.
Igen, de az emberek alapvetően az ingatlan piacon bármennyire is meglepő érzésekből gazdálkodnak, tehát nem azt nézik, hogy mit hozott le a napi gazdasági sajtó, és nem ehhez árazzák az ingatlanokat, hanem ahhoz árazzák az ingatlanokat, hogy a Kovácsék a harmadikon ennyiért adták el, én ennyiért vettem, a hirdetési portálon annyiért láttam, ezek mind impressziók, és ebből szintetizál magának egy árelképzelést az ingatlanára. Ha elkezdenek lemenni mondjuk a hirdetési portálon a hirdetések, akkor az átlagember úgy reagál, hogy nem nézi többet a hirdetési portált, hanem továbbra is abból indul ki, hogy a Kovácsik a harmadikon mennyiért adták el egy más évszakban, piaci szituációban, vagy egy más állapotú, vagy egy más tájolású lakást. Tehát ekkora tévedésekben képes az átlagember lenni. A lényeg ebből ugye az, hogy alapvetően az ingatlan árak nominálisan vélemény terveim szerint hosszasan fönn fognak maradni azokon a helyszíneken, ahol legalább van némi likviditása a piacnak. Tehát, hogyha egy piac valami miatt teljesen elveszíti a vonzerejét a vevők számára, akkor ott nincs mese, előbb-utóbb komolyabb engedményekre lesz kényszerül az eladó. De azért ugye vegyük figyelembe, hogy ez valóságban egy értékromlást jelent, hiszen ahogy most a publikált infláció is 10% fölött van, hogyha nem vagyunk nagy csirkefarhát rajongók, akkor valójában akár 20-30%-kal is többe kerülhetnek bizonyos fogyasztási cikkek és élelmiszerek ugye a boltokban. Tehát a valós infláció szerintem inkább a 18-20%-ot közelíti a mai nappal, és hogyha az ingatlanok értéke ennyivel nem megy föl, akkor ez azt jelenti, hogy valójában ennyit korrigál évente. Ez azt jelenti, hogy akár 2 év alatt már előállhat az a szituáció, hogy ismét valaki kiszámolja, hogy neki befektetési szempontjából, vagy a béréhez viszonyítva az ingatlan érték egy olyan arányt fog eredményezni, amikor azt mondja, hogy neki ismét megéri vásárolni, vagy ismét tud vásárolni, de ehhez ugye az is kell, hogy a béreket is mondjuk hozzá korrigálják az inflációhoz.
De az meg újabb inflációt szülne, ugye? Ez is most a legnagyobb probléma.
Igen, tehát ezek ugye mindenféleképpen ugye olyan problémakörök, amiket együtt kell vizsgálni, és nem külön-külön, de ez a lufi valójában én azt gondolom, hogy most a lufis hasonlattal élve nem kipukkanni fog, hanem egy picit leereszteni fog ez a lufi, tehát ez várható a használt lakáspiacon.
Na most egy pillanat, mert hogy én nem is akartam otthagyni a használt lakásokat, én csak az újakat azért hoztam ide, hogy akkor ott is ez fog bekövetkezni, hogy nem lehet tovább emelni az árát, viszont bent ragadnak, és akkor itt szép lassan elkopogat egy-két év alatt az új kínálat, vagy az új kínálat arra akkora kereslet van a jól fizető vásárlók részéről, hogy az akkor is el fog fogyni, hogyha problémák vannak a piacon.
Igen, a második, hiszen egyébként ugye az új ingatlanok árát nem az befolyásolja, hogy mi van a piacon, alapvetően az új ingatlanoknak az ára kifejezetten a költségek által vezérelt, a költségekből rakja össze ezt ugye az ingatlan beruházója. Megint csak azt mondom, hogy ugyanúgy igaz ez alapvetés egy egylakásos családi házépítésre, egy ikerházra, vagy egy 100 lakásos épületre, mindenhol ugyanúgy gondolkodik a beruházó, van egy telekár, ugye a telekár az egy picit tud mozogni attól függően, hogy milyen piaci viszonyok vannak, de azért nem óriási mértékben, és egyébként a telekár 10-15%-át teszik ki a teljes bekerülési költségnek, tehát hogyha a telekár lemegy mondjuk 20%-kal, ez azt jelenti, hogy 3%-kal lett olcsóbb a teljes árhoz képest, nem óriási érték, ehhez képest ugye a kivitelezési költségek, az anyagárak meg sokszor 20-30-40%-kal mennek föl, vagy ugye, hogyha az előbb ugye beszéltünk az inflációról, hogyha mondjuk a béreket az inflációval kell ellensúlyozni, főleg azokban a keresett szakmákban, amik egyébként az építőiparban szinte mindegyik szakma keresett szakma, vagy akár ugye egy építőiparnak versenyhelyzetet teremthet egy külföldi munkavállalás, hiszen hogyha valaki ma Magyarországon burkol, itt is egyébként ugye szép négyzetméter árakat lehet elkérni, de ugyanez Németországban még mindig ennek a többszöröse.
És tehát 400 forintos euróval számolva, amikor visszajön, akkor ez jobban
és
látható.
És itthon jobban el lehet költeni, tehát bizony az építőiparnál biztos, hogy lesz béremelés, tehát miközben a mondjuk egy közszférában, egy pedagógus fizetésnél más szempontok vannak, adminisztrációban, egyebekben más szempontok vannak, egy építőipari területen ott egész egyszerűen azt kell a munkaadónak figyelembe venni, hogy mi mindent tud még más csinálni az alkalmazott, foglalkoztatott szakember, el tud menni akár külföldre, vagy magánvállalkozóként tud viszonylag magas órabéren dolgozni, vagy vállalkozói díjért dolgozni. Tehát itt bizony egészen biztos, hogy még a munkabérek emelkedésére is kell számítani, nem csak lehet, hanem kell számítani. Az anyagárak most talán a csúcson vannak, de bízok benne, hogy nem történik akár olyan dolog, amit nem láttunk, nem vártunk. Itt azért ugye a szomszédban egy háború zajlik, tehát nem lehet most semmit kijelenteni, ami a beszélgetésünk végénél hosszabb időre igaz lenne, hiszen nem látjuk, nem befolyásoljuk ezeket a körülményeket, de ha ezeket figyelembe vesszük, akkor ugye visszatérve a képlethez, telekár, építési költség, munkaerőköltség, finanszírozási költség, és ami most nagyon-nagyon sok lehet. Képzeljük el azt, hogy ma ugye a lakosságnak a kedvező finanszírozása 10% körüli, a vállalkozások, beruházások finanszírozása ennél egy picivel még többet jelent, tehát a 100%-nyi költségre még rájön mondjuk egy 10%-nyi finanszírozási költség, hasznot is akar rajta a beruházó keresni, és a végén megvan az az ár, amennyiért érdemes egy adott négyzetméter árban eladni.
Na
az ingatlant.
Ez a kérdés, hogy erre van fizetőképes kereslet, vagy olyan kicsi a kínálat, hogy megjön ez a kereslet?
A kínálat mai nappal nem kicsi, vagy az elmúlt években nem volt kicsi, az elmúlt években a kínálat ahhoz igazodott, hogy alapvetően az átlagemberek tudtak vásárolni, hitelt felvenni, és hiszen nagy számban voltak jelen. ahhoz igazolott a kínálat, hogy az átlag ember azért optimista volt, bízott a családi támogatásban, mindenfélében. Most viszont nem ez van. Tehát alapvetően most az új helyzet az azt eredményezi, hogy nagyon sokan már csak a hosszú távú félelmeik miatt sem vásárolnak ingatlant, vagy nem tudják a jövedelmük alapján megengedni, vagy nem jutnak hitelhez, vagy egyszerűen csak elhalasztják ezt a vásárlást, mert úgy gondolják, hogy talán nem az idei év a legjobb erre. Ergo minimum 50%-kal csökken a kereslet. Azért viszont ne felejtsük el, hogy ez egy ilyen félig üres a pohár, félig teli a pohár, tehát ott van a maradék 50%-nyi kereslet, aki viszont a jelen tapasztalatok alapján nem ijedt meg attól, hogy miközben egy évvel ezelőtt volt egy olyan beszélgetésünk, amikor arról volt szó, hogy 1 millió forintot átlépték a budapesti újépítési ingatlanárak, és sokan felszisztentek, hogy 1 millió forintot.
Most 2 fölött van.
Hát most 2 fölött van, de azért ez így ebben a formában ugye nem az egész piacot jellemzi, tehát alapvetően ma...
Ott, ahol érdemes építeni, ott azt jellemzi.
Azért a 11., 13., 14. kerületet szeretem benchmarknak hozni, vagy a 9. kerületet, ugye ott is azért ugye egy elég erős kereslet van. Itt majd azt mondom, hogy 1 millió 3-tól 1 millió 500 000 forintig vannak a négyzetméterárak, és a 2 millió forint fölötti árak csak a nagyon különleges prémium fejlesztéseknél, vagy a budai oldalon jellemzőek, de ott a 3-4 millió forint is jelen van, tehát ott tényleg egy nagyon széles skáláról beszélünk, de alig pár száz ingatlanról. Több ezer ingatlanról, tehát 2-3 ezer ingatlanról beszélünk, ami az 1 millió 3-as, 1 millió 5-ös kategóriában van, de most így akkor is magas számokról beszélünk, tehát az 1 millió 300 000, 1 millió 500 000 forint még így is magas összeg. Rakjuk össze ezt egy picit, hogyha a négyzetméterekkel, mert ez azt jelenti, hogy egy 60 négyzetméteres lakás akár 80-90 millió forintba is kerülhet, és ehhez egy parkolóhely még arásban 6,5 millió forintba kerül. Ha egy tárolót is veszünk, akkor akár 100 millió forintot is képesek vagyunk költeni egy 60 négyzetméteres lakásra, amiben jobb esetben nappali 2 hálószoba van, sok esetben viszont csak nappali 1 hálószoba van.
Na most egy néhány évvel ezelőtt ezért a pénzért nem is olyan messze Budapestről, sőt, akár Budapest külkerületeiben is lehetett kapni egész csinos kis családi házakat, de most már ezt el lehet
felejteni. Ez így igaz, vagy ugyanezt a lakást 50 millió forintért tudtuk megvásárolni, tehát pont a feléért, mint ami most. De én ma azt látom, hogy korábban Budapesten épült évente 6-7 ezer új lakás, most van kereslet nagyjából ennek a felére, tehát 3 ezer olyan.
De ennyi is épül most.
És nagyjából ennyi is épül, tehát nagyjából én 3-4 ezerre teszem azokat a tehetős családokat, akik, és ki kell, mondjuk ez egy tehetős szituáció. Tehát ez már nem az, amikor a csokra spekulál, vagy éppen összejött a pénze, vagy eladott valamit, és hozzátesz egy kicsit, mert a kicsit már nem értelmezett. Ez ma a tehetős családoknak a lehetősége, hogy a gyermeknek vegyenek a szülők, a család ahhoz, hogy szebb körülmények között éljen, tudjon vásárolni egy új lakást. Ez nagyjából mondjuk Budapesten 3000 társasházi lakást jelent, és ehhez fog igazodni a kereslet, illetve a fog... mint jövő idő, már inkább jelen idő, tehát ehhez igazodott a kereslet, vagy a kínálat, bocsánat, tehát a kínálatot azért kismértékben tudja befolyásolni a beruházói szereplői kör, hiszen egyébként nem a mostani futó beruházásokat, de a jövőbeni ütemeket, jövőbeni beruházásokat tudja megállítani. Tehát ez egy azért egy irányított, vagy egy kényszer mozgásos történet, tehát alapvetően a mostani beruházásokat be kell fejezni. A legrosszabb döntés ugye az lenne, hogy a beruházók megállítják, avagy ugye csődbe megy egy beruházás, tehát ez nem kívánatos, ez nem fordulhat elő. A mostani beruházások kifutnak, és az utána következő beruházások már bizony nagyjából csak fele annyi mennyiségben indulnak el. Vannak cégek, akik teljesen leállították a fejlesztéseiket, vannak, akik visszafogták és tesztelgetik a piacot, és azt gondolom, hogy lesznek olyan cégek, akik lehet, hogy még vállalkoznának is, de nincs rá finanszírozásuk ebből a szempontból, tehát ők le fogják ugyanúgy állítani a fejlesztéseiket.
Most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Balla Ákos ingatlan szakértővel, a Balla Ingatlan tulajdonos vezetőjével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.